hogy némi náthával köhörészek itthon, és úgy döntöttem, ez lesz a legmegfelelőbb pillanat arra, hogy elkezdjek hangos könyvet felolvasni. Egy ideje már szerettem volna belevágni, nekem nagyon sok könyv nincs fent hangos könyv formátumban sehol, semmi olyan oldalon, ahol én azt hallgatni tudnám, úgyhogy úgy gondoltam, hogy nem ártana egy kicsit betömni ezt a piacérést. Szóval próbálkozzunk meg az első fejezettel. Andy Weir, a marsi. Első fejezet. Naplóbejegyzés, 6. szól. Erre rábasztam. Ez a jól megfontolt véleményem. Rábasztam. Ennek kellett volna lennie életem legnagyszerűbb 2 hónapjának, de már a 6. napon rémálommá vált. Fogalmam sincs, ki fogja ezt elolvasni egyáltalán. Gondolom, valaki majd csak megtalálja egyszer. Mondjuk úgy 100 év múlva. Csak a rendkedvéért. Nem haltam meg a 6. szolon. A csapat többi tagja nyilvánvalóan azt hitte, és nem is hibáztathatom őket ezért. Talán tartanak majd értem egy nemzeti gyásznapot, a Wikipédia szócikkemben pedig az fog állni, hogy Mark Watney az egyetlen ember, aki a Marson halt meg. És alig, ha nem igaz is lesz. Mert tuti, hogy itt halok meg. Csak nem a 6. szolon, mint ahogy mindenki hiszi. Lássuk csak, hol kezdjem. Az Ares program. Az emberiség megcélozza a Marsot, hogy a történelem során először embert juttasson el egy másik bolygóra, és kitágítsa fajunk lehetőségeit, bla bla bla. Az Ares egy legénysége végrehajtotta a küldetést, tagjai hősként tértek vissza. Parádék, hírnév és a világ szeretete várta őket. Az Ares 2 szintén sikerrel járt, csak a Mars egy másik részén. Az ujjussuk egy szoros készfogás és egy csésze forró kávé lett. Az én küldetésem az Ares 3 volt. Jó, hát igazából nem az enyém volt, hanem Louis parancsnoké. Én csak a legénysége egyik tagja voltam, és ami azt illeti, a legalacsonyabb rangú. Csak akkor lehetnék küldetés parancsnok, ha egyedül én maradnék meg belőle. Na, ezt kapt ki. Küldetés parancsnok vagyok. Azon gondolkodom, hogy vajon megtalálják-e ezt a naplót, mielőtt a csapat többi tagja elhuny végen gyengülésben. Feltételezem, gond nélkül visszatértek a földre. Srácok, hogyha olvassátok ezt, nem a ti hibátok volt. Azt tettétek, amit tennetek kellett, és a helyetekben én is ugyanezt tettem volna. Nem okollak benneteket. És örülök, hogy túléltétek. Azt hiszem, az esetleges laikus olvasókra való tekintettel el kellene magyaráznom, hogyan működnek a Mars expedíciók. A szokásos módon egy közönséges hajóval kerültünk föld körüli pályára, majd a Hermészre. Minden Ares küldetés a Hermészt használja a Marsra jutáshoz és a visszatéréshez is. Nagy és sokba került, úgyhogy a NASA csak egyet épített. Miután megérkeztünk a Hermészre, további 4 ember nélküli hajó hozott nekünk üzemanyagot és ellátmányt, míg mi az utazásra készültünk. Amikor minden a helyére került, elindultunk a Marsra, de nem túl gyorsan. A kémiai üzemanyag égetésének és a transzmarsi pálya napjainak leáldozott. A Hermész ionhajtóműveket használ, amelyek nagysebességgel argont köpnek, hogy a hajó egy kis gyorsulásra tegyen szert. És ehhez nem kell sok reagensanyag, úgyhogy egy kis argon és egy nukleáris reaktor, ami az energiát szolgáltatja, az egész útra folyamatos gyorsulást biztosít. Nagyot néznél, ha tudnád, egy pici gyorsulással mekkora sebességet lehet elérni hosszú távon. Ömlenkednénk róla, hogy milyen remekül éreztük magunkat az úton, de nem fogok. Semmi kedvem most újra élni azt az időszakot. A lényeg, hogy 124 nappal később megérkeztünk a Marshoz anélkül, hogy megfojtottuk volna egymást. Aztán az MLE-vel, a marsi landoló egységgel, leereszkedtünk a felszínre. Az MLE lényegében egy nagy doboz, néhány könnyű fúvókával és ejtőernyővel. Az egyetlen rendeltetése az, hogy orbitális pályáról a felszínre juttasson 6 embert úgy, hogy egyiket sem öli meg. És ezzel elérkeztünk a Mars felfedezésének legtrükkösebb részéhez, hogy az összes cuccunk ott legyen, még mielőtt megérkezünk. Összesen 14 ember nélküli küldetés kellett hozzá, hogy eljuttassanak a felszínre mindent, amire szükségünk lesz a feladatainkhoz. Becsülettel megpróbálták az ellátmányos hajókat nagyjából ugyanazon a környéken letenni, és egész jó munkát végeztek. Az ellátmányok nem olyan törékenyek, mint az emberek, úgyhogy nem gond, ha keményen becsapódnak a talajba, viszont hajlamosak alaposan elpattogni. Természetesen csak azután küldtek minket a Marsra, hogy megbizonyosodtak róla, az összes felszerelés megérkezett a felszínre, és egyik konténer sem lyukadt ki. Az elejétől a végéig, beleszámítva az ellátmányos hajókat is, egy Mars küldetés nagyjából 3 évet vesz igénybe, úgyhogy az Ares 3 felszerelései már úton voltak a Vörös bolygóra, amikor az Ares 2 legénysége még hazafelé tartott. Az előre küldött készletek legfontosabb darabja természetesen az MFE volt, a Marsi Felszálló Egység. Ezzel tudunk visszatérni a Hermészre a felszíni munkálatok végeztével. Az MFE puha landolást hajtott végre, ellentétben a többi ellátmány lufiszerű pattogó fesztiváljával. A jármű persze folyamatosan kapcsolatban állt Houstonnal, és ha bármi probléma felmerült volna vele, nem landolunk a Marson, hanem egyszerűen megkerüljük a bolygót, és hazamegyünk. Az MFE elég vagány dolog. Mint kiderült, a Mars atmoszférájával való kémiai reakcióknak köszönhetően a bolygóra hozott hidrogén minden egyes kilogrammjából csinálhatsz 13 kg üzemanyagot. Igaz, ez egy elég lassú folyamat. A jármű tartálya csak 24 hónap alatt telik meg, ezért küldték oda már jóval előttünk. Gondolhatod, milyen csalódott voltam, amikor felfedeztem, hogy az MFE eltűnt. Az események egy röhelyes sorozata vezetett ahhoz, hogy majdnem meghaltam, és egy még röhelyesebb ahhoz, hogy életben maradtam. A küldetést úgy tervezték, hogy kibírja a 150 km/órás homokvihar rohamokat, szóval Houston érthetően ideges lett, amikor 175 km/órás szeleket kaptunk be. Mind bebújtunk a repülési szkafanderünkbe, és a lak közepén kuporodtunk össze, felkészülve arra az esetre, ha esetleg elszökne belőle a nyomás. De nem a lak volt a probléma. Az MFE egy sok érzékeny alkatrésszel teli űrhajó. Egy bizonyos pontig elbír a viharokkal, de nem állja végtelenségig az ostromot. Ezért másfél órányi erős szél után a NASA parancsot adott a küldetés megszakítására. Senki nem akart abba hagyni egy hónapos expedíciót mindössze 6 nap után, de fennállt a veszély, hogy mind ott ragadunk, ha az MFE károkat szenved. Ki kellett mennünk a viharba, hogy eljussunk a laktól az MFE-hez. Tudtuk, hogy kockázatos lesz, de nem volt más választásunk. Engem kivéve mindenkinek sikerült. A fő kommunikációs antenna tányér, ami üzeneteket juttatott el a laktól a Hermésznek, elszakadt az alapjától, és ejtőernyőként sodródott az árral. Útközben becsapódott a jelfogó antenna sorba, és az egyik hosszú, vékony darab a végével belém ütközött. Úgy vágott át az őrruhámon, mint a kése vajon, és életem addigi legnagyobb kínját éltem át, ahogy felhasította az oldalamat. Homályosan remlik, hogy kiszakadt belőlem minden levegő, sőt, kirobban, és a füleim fájdalmasan pukkannak, ahogy a légnyomás kiszökik a szkafanderből. Az utolsó emlékem az, hogy Johansen reménytelenül utánam nyúl. A szkafanderből szóló oxigénriasztóra ébredtem. Ez a folyamatos irritáló csipogás rántott ki abból a mély vágyamból, hogy kurvára meghalnék már. A vihar alább hagyott, arccal lefelé feküdtem, majdnem teljesen betemetett a homok. Ahogy bizonytalanul magamhoz tértem, azon gondolkodtam, miért nem vagyok halottabb. Az antennában elég erő volt, hogy átszakítsa a ruhát és az oldalamat, de a bedence csontom már útját állta. Így csak egyetlen lyuk volt az öltözékben, egy másik meg bennem. A becsapódás jócskán hátralökött, és lebukdácsoltam tőle egy meredek lejtőn is. Valahogy éppen arccal lefelé landoltam, amitől az antenna egy furcsán ferdeszögben állt bennem, és komoly nyomást gyakorolt a ruhán lévő résre, ezzel gyengén, de lezárta azt. Aztán a sebből bőségesen szivárgó vér csöpögni kezdett a lyuk felé. Amikor elérte, a benne lévő víz gyorsan elpárolgott a légáramlattól és az alacsony nyomástól, és csak egy ragacsos maradványt hagyott maga után. Mögötte még több vér gyűlt össze, és az is ragacsá változott. Ez végül elzárta a hézagot, és amennyi szivárgás maradt, azzal a szkafander már meg tudott birkózni. Nagyszerű munkát végzett. Ahogyan észlelte a nyomáscsökkenést, a nitrogénpalackomból folyamatosan elárasztotta magát levegővel azért, hogy kompenzáljon. Amikor a rés kezelhetővé vált, már csak annyi friss levegőt kellett beszivárogtatnia, amennyi pótolta az elveszettet. Egy idő után a ruha széndioxid elszívói elhasználódtak. Itt van a létfenntartó rendszer határa. Nem ott, hogy mennyi oxigént tudsz magaddal vinni, hanem hogy mennyi széndioxidot tudsz eltávolítani. A lakban van egy oxigenátor, egy nagy berendezés, ami lebontja a széndioxidot, hogy visszanyerje belőle az oxigént. De az űrruháknak hordozhatóknak kell lenniük, úgyhogy egyszerű kémiai elszívást alkalmaznak eldobható szűrőkkel. Elég sokáig szunyáltam ahhoz, hogy a szűrők már használhatatlanok legyenek. A szkafander érzékelte a problémát és vészhelyzeti üzemmódba kapcsolt, amit a mérnökök véreztetésnek hívnak. Mivel nem tudta többé kiválasztani a széndioxidot, szándékosan a marsi atmoszférába szellőztette a levegőt, aztán nitrogénnel helyettesítette. Ez viszont a baleset és a véreztetés közti időben gyorsan elfogyott, és már csak az oxigénpalackon maradt. A szkafander így csak egy valamit tehetett, hogy életben tartson, tiszta oxigént pumpált be. Ezzel fennállt annak a veszélye, hogy oxigénmérgezésben halok meg, ugyanis a túl magas oxigénszint könnyen kiégetheti az idegrendszert, a tüdőket és a szemeket. Ironikus halál egy lyukas űrruhát viselő fickónak. Túl sok oxigén. Már kezdettől fogva mindenféle vészjelzéseknek és figyelmeztetéseknek kellett szólniuk, de a magas oxigénszint riasztója volt az, ami végül felébresztett. Az űrbeli küldetésekre való felkészítésnek már a puszta mennyisége is elképesztő. Egy hetet töltöttem a földön azzal, hogy vészhelyzeti űrruha szituációkat gyakoroltam be, tudtam, hogy mit kell tennem. Óvatosan a sisakom oldalához nyúltam, és fogtam a hézakzáró felszerelést. Ez mindössze egy tölcsér, szeleppel a kisebbik, és rendkívül ragadós gyantával a nagyobbik végén. Úgy működik, hogy kinyitod rajta a szelepet, a nagyobbik végét pedig a lyukhoz ragasztod, így a levegő ki tud szökni a szelepen keresztül, és nem akadályozza a gyantát a rés betömésében. Aztán elzárod a szelepet, és kész, volt lyuk, nincs lyuk. A dolog trükkös része az antenna eltávolítása volt. Olyan gyorsan húztam ki, ahogy csak tudtam, és összerezzentem, ahogy a hirtelen nyomás csökkenéstől elkábultam, és a seb az oldalamban felüvöltött a fájdalomtól. Betömtem a lyukat a hézakzáró felszereléssel. Az anyag tartott. A ruha közben még több oxigénnel pótolta a hiányzó levegőt. Ellenőriztem a karomon lévő kijelzőket, és láttam, hogy az oxigén szint már 85%-on áll. Csak hogy tudd, a föld atmoszférájában ez a szint mindössze 21%. De ha nem töltök sok időt ilyen körülmények között, akkor nem lesz bajom. Felbotladoztam a dombon, vissza a lak felé, és a tetőre érve láttam valamit, aminek nagyon megörültem, és valamit, ami nagyon elszomorított. A lak egyben volt. Hurrá! Az MFE pedig eltűnt. Fúj. És abban a pillanatban tudtam, hogy rábasztam. De nem akartam csak úgy meghalni odakint a felszínen. Ezért visszabicegtem a lakhoz, és keresztül szerencsétlenkedtem magam egy légzsilipen. Amint a nyomás kiegyenlítődött, ledobtam a sisakom. Amikor beértem a lakba, levettem a szkafandert is, és végre jól megnéztem a sebemet. Láttam, hogy össze kell varni. Szerencsére mindnyájunkat kiképeztek alapvető orvosi műveletekre, a laknak pedig remek gyógyászati felszerelései voltak. Egy gyors helyi érzéstelenítés, a seb kitisztítása és 9 öltés után végeztem is. Pár hétig antibiotikumokat kell majd szednem, de egyébként nem lesz bajom. Tudtam, hogy reménytelen, de azért megpróbáltam beizzítani a kommunikációs rendszert. De persze nem volt jel. Az elsődleges szatellitányér leszakadt az alapjáról, emlékszel? És vitte magával a jelfogó antennát is. A laknak van ugyan másodlagos és harmadlagos kommunikációs rendszere, de azok mind csak az MFE-vel való kapcsolattartásra szolgálnak, ami a maga sokkal erősebb berendezéseit használva beszél a Hermésszel. Ez meg nyilván csak akkor működne, ha az MFE még mindig itt lenne. Sehogy sem tudtam elérni a Hermészt. Megkereshetném odakint a szatellittányért, de a javítása hetekbe telne, és addigra már túl késő lenne. Küldetés megszakítás esetén a Hermész 24 órán belül elhagyja a bolygó körüli pályát. Az orbitális dinamikáknak köszönhetően annál rövidebb és biztonságosabb az út, minél hamarabb elindulsz, szóval mi értelme várni. Amikor ellenőriztem az űrruhám, észrevettem, hogy az antenna felszántotta a biomonitor számítógépemet. Egy EVA-n, a legénység, szkafanderei össze vannak kapcsolva egy hálózatban, hogy mindenki tisztában legyen mindenki helyzetével. Vagyis a többiek látták, hogy a nyomás a ruhámban közel nullára zuhan, és hogy rögtön utána megszűnnek az életjeleim. Vedd hozzá, hogy látták, amint felnyársalva lebukdácsolok egy dombról egy homokvihar közepén. Ja, azt hitték, meghaltam. Mi mást hihettek volna? Talán röviden még arról is beszéltek, hogy visszaviszik magukkal a testemet. De a szabályzat világosan fogalmaz. Ha a legénység egy tagja meghal a Marson, akkor ott is marad a Marson. A test hátrahagyása csökkenti az MFS súlyát a visszaúton, és semmi értelme szentimentális okokból lemondani a nagyobb üzemanyag mennyiségről és a megengedőbb hiba határról. Hát, így állunk. A Marson ragadtam. Nem tudok kommunikálni sem a Hermésszel, sem a Földdel. Mindenki halottnak hisz. Egy 31 napos ott tartózkodásra tervezett lakban vagyok. Ha az oxigenátor elromlik, megfulladok. Ha a víz visszanyerő berendezés megy tönkre, szomjan halok. Ha a lakkiukad, kb. Felrobbanok. Ha ezek egyike sem történik meg, akkor idővel elfogy az élelmem, és éhen halok. Szóval, ja, rábasztam.